Dicsértessék Jézus Krisztus!
Mindenki, amen!
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, valamint nagy szeretettel köszöntöm stúdiónkban dr. Székely János püspökatyát, Soproni Mónika vagyok. Legnagyobb örömünkre érkeztek a hallgatóinktól kérdések, melyek egy részét az elmúlt adásban már püspökatya elkezdte megválaszolni. Püspökatya, az örök életről beszélgettünk néhány héttel ezelőtt, több műsoron keresztül is. A kérdések is ehhez a témához kapcsolódnak. Korábban püspökatya figyelmünkbe ajánlotta Moody Élet az élet után című könyvét. A következő hallgatói kérdések ehhez a könyvhöz kapcsolódnak, ezeknél a kérdéseknél nem említenék külön neveket, mert többen is hasonló kérdéseket tettek fel. Tehát a kérdések a következők. Milyen hatással van az érintettekre a halál megtapasztalása, akik előtte nem hitték el, hogy a halál után is történhet valami? Miért van az, hogy akik visszajönnek egy halál közeli állapotból, mindnyájan azt mondják, nem félnek a haláltól? A fény maga Jézus vagy Isten? Vele találkoznak, vele találkozunk? A könyvben jutalomról, büntetésről nincsen szó, csak a fényről. A testükön kívüli állapotban hogyan lehet, hogy mindent látnak és hallanak az emberek? Látják, ahogy a testükért küzdenek az orvosok. Többen mondják a kórházban is, hogy ha meghal valaki, órákig nem szabad mellette negatív dolgokról beszélni, hiszen hal mindent még. Akik megtapasztalták a fényt, miért akarnak visszamenni? Egyelőre ez lenne az első kérdéscsokor.
Nagyon nagy örömmel, nagy szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat, hogy akik átélik a halál közeli élményeket, miért változik meg gyökeresen az életük, miért nem félnek többé a haláltól, miért vágynak esetleg arra, hogy visszatérhessenek ugyanoda, amit ott átéltek. Azt gondolom, hogy onnan kellene elindulni, az életünk minden igazán nagy élménye gyökeresen átalakítja a teljes gondolkodásmódunkat, és ilyen a halál közeli élmény is. De akár ha egy édesanyja világra hozza a gyermekét, átéli az élet csodáját, úgy gondolom, hogy minden átértékelődik az életében. Csupa várakozás lesz, a teste bölcsővé válik, vagy akkor, ha valaki nagyon szerelmes, átéli, hogy az élet milyen óriási ajándék, a világ milyen gyönyörű szép, az a sors, amit Isten szánt nekünk, mennyire értékes. Tehát az életünk minden nagy élménye olyan, hogy gyökeresen átértékelődik az egész addigi útunk, sokkal világosabban látjuk azt, hogy miért is élek, és hogyan kellene élnem. Volt egy híres film, a magyar címe így hangzott, hogy Ryan kapitány. Kimentettek rettenetes körülmények közül egy fontos embert az amerikai katonák, de a mentőakció közben sorban minden katona meghalt, és a végén maga a mentőakció vezetője, Ryan kapitány is meghalt. És ahogy haldoklott, a kimentett embernek azt mondta, hogy érdemeld meg ezt. És a film egy ilyen néhány sor, vagy néhány filmkockával kezdődik, ahol ez a kimentett ember már öregen ott áll Ryan kapitány sírjánál. És úgy fölteszi magában a kérdést, hogy vajon megérdemelte, ki tudta érdemelni azt, hogy ennyien az életüket föláldozták érte. Ha valaki átéli ezt, hogy sokan az életüket adták értem, a haláltorkából megmentettek, akkor az egész életet teljesen más fénybe kerül. Ahogy ez a kimentett ember is megrendülten állt ott a sír előtt, és próbált úgy számba venni, hogy tudott-e olyan szépen élni, amely megérdemelte ezt az óriási nagy áldozatot. Eszembe jut akár Kosztolányinak az egy gyerekkori élménye, ahogy elmondja, hogy nagyapja, amikor 9 éves volt, otthon haldoklott. Talán akkor az emberek közül Kosztolányi őt szerette a legjobban. És átélte a halálnak ezt a szívszorító, ugyanakkor ünnepélyes pillanatát is, ahogy egy ember átlép a földiből egy másik világba. És Kosztolányi azt írja, hogy ez volt a gyerekkorának az egyik leghatalmasabb, legmeghatározóbb élménye. Ekkor döbbent rá, hogy az életével valamit kezdenie kellene. ekkor határozta el, hogy ő költő lesz. Vagyis az életünk nagyon nagy élményei döntően meghatároznak. Minden ilyen nagy élmény teljesen átformál. Tulajdonképpen magával, az Istennel találkozunk ilyenkor. Aki az élet forrás, aki adja az édesanyának a gyermeket, aki az élet csodája mögött ott van. Vagy pedig, aki ott van a halál pillanatában, a halál kapujában, vagy ott van a szeretet titkában. A Moody könyvben leírt emberek is valamilyen határélményt élnek át, és emiatt rendeződik át gyökeresen az addigi életfelfogásuk. Teljesen világos számukra az, hogy van folytatás a halál után, és ez a folytatás gyönyörű, és próbálnak ehhez méltóan élni. Érdekes ez a kérdés, amit felvetett valaki, hogy ez a fény, amit látnak, ez azonos-e a jutalommal, amit az Úristen ad? És hát ezzel kapcsolatban az jut eszembe, hogy az örök boldogságnak a jutalmát, amit szoktunk így nevezni, hogy jutalom, nem úgy kellene elképzelni, mint valami kézzelfogható ajándékot vagy örömöket. Igazából az Istennek nincs más jutalma, mint saját maga. Isten örök szeretet, Atya, Fiú és Szentlélek örök szeretete. Benne élet árad. Az Atya mindent átad a Fiúnak, semmit sem birtokol, hanem mindent szüntelenül odaad. Bizonyos értelemben talán mondhatjuk ezt is, hogy az Atyának nincsen semmije, mert mindent odaad. A Fiú mindent befogad és mindent visszasugároz az Atya felé. Ebből a szeretetből van a világ. És Isten ebbe a titokba akar minket is behívni, a szeretet titkánba, az ő ajándéka önmaga. Arra akar megtanítani, elsegíteni, hogy tudjunk szeretni, tudjunk szárnyalni, mi is odaadjuk az életünket. Vagyis nem egy ilyen külön tárgyszerű jutalomra kell gondolni, hanem Isten szeretetének a csodálatos, önfelett, önátadó világába lép be az ember. Már itt a Földön is egyébként ez így van, hogy igazán boldoggá nem azt tesz minket, amink van. Van rengeteg ember, aki nagyon gazdag, és mégsem boldog. És vannak nagyon sokan, akiknek szinte semmiük sincs, mégis boldogok. Boldoggá az embert a szeretet teszi, az, ha képes odaadni az életét. És föltettek ilyen kérdést is, hogy hogyan lehetséges az, hogy valaki a saját testét látja. És ezzel kapcsolatban egyrészt azt mondanám, hogy nyilvánvalóan Isten is lát minket, és az angyalok is látnak minket, pedig nincsen ilyen földi szemük. Az emberi lénynek a leglényege nem a teste. Nem is jó így elképzelnünk az embert, mintha két téglából állna, az egyik a test, a másik a lélek, és a kettő között semmi mélyebb kapcsolat nincs. És ha az ember elveszíti a testét, már amikor meghal például, és akkor nincsen már szeme, akkor nem tud látni. A kettő között sokkal szorosabb a kapcsolat. Az embernek az egésze él tovább, és az egésze támad föl. A katolikus egyház ebben hisz, hogy nem csak valami desztillált örök életünk van. Isten nem csak egy részt ment meg az emberből, és támaszt föl, hanem Istenben az egész ember beteljesedik, valamilyen módon a testi lényünk is, és ilyen módon a látásunk is. Istentől semmi sem idegen, ami az embernek drága. A naplementék, az édesanyánk simogatása, minden, ami az emberi élethez hozzátartozik, ennek van beteljesedése az Istenben. Ennek van folytatása a halál után. És ezért lehetséges, hogy valaki a halál utáni, vagy halál közeli pillanatokban is képes látni. Illetőleg az angyalok is a maguk módján, bár nincsen testük, mégis képesek az embert látni.
Még mindig a Moody könyvnél tartva, vagy maradva, egy izgalmas kérdést hagytam a végére. Elképzelhető-e, hogy egy ilyen köztes állapotban, amikor még a Földön, de már nem a Földön van valaki, élve lesz eltemetve?
Sajnos nyilván, tehát ez egy nagyon nehéz kérdés megállapítani, hogy valaki tényleg végérvényesen, visszafordíthatatlanul meghalt-e, és különösen nehéz volt régi időkben ezt pontosan megállapítani. Nagy Szent Terézt például, aki kármelita szerzetesnő volt, és nagyon a szerzetesi élete kezdetén óriási önmegtagadásokat gyakorolt, de nagyon görcsösen kereste az Istent, és a végén egy ilyen tetszalál állapotába került nagyon hosszú időre, és majdnem eltemették, tehát ő föl volt ravatalozva, már rácsöppentették a viaszt a szemére, stb. Tehát teljesen a temetés előtti percekben voltak. Annak köszönhető, hogy nem temetik el, hogy a kolostornak a papja, ő egy kicsikét kételkedett ebben, és még mondta, hogy várjanak. Ennyi múlt az, hogy nem történt meg ez a...
Ez is valami Isten sugallat lehet, hogy az atyának eszébe jutott esetleg még ez.
Igen, hála Isten, neki meg volt ez a fajta józan bölcsessége, és ilyen módon lehet osztályrészünk Nagy Szent Teréznek az élete. Utána jött az életében vagy 20 év olyan középszerű szerzetesség, látta, hogy ez a nagyon vad és csak fogcsikorgató akaratból való aszkézis, ez nem vezet sehova, és akkor elkezdett ilyen kényelmesebb apáca lenni. De ez is egy nagyon nagy mélypontra vitte, egészen odáig, ahol fölismeri aztán az Isten irgalmas szeretetét, jóságát, könnyekre fogad, ez az ő belső nagy megtérése, de ez körülbelül 20 évvel a kolostor belépése után történik.
Hát ezek lettek volna a hallgatók által feltett kérdések. Bízunk abban, hogy mindenki megkapta a számára megfelelő választ és magyarázatot. Még mindig a Kegyelemtannal foglalkozunk a Hitkapuja című műsorunkban. Most az emberiség eszkatológikus sorsát fogjuk picit nagyító alá venni. Először is mit jelent az, hogy eszkatológia? Nem éppen minden nap használjuk ezt a sokak számára talán nagyon misztikusan, esetleg félelmetesen hangzó szót. Akkor mi az eszkatológia?
Ez a szó görög eredetű, és azt jelenti, hogy az eljövendő dolgok, az elkövetkező dolgok, a ránk váró végső dolgok. Erről szóló teológiai vagy keresztény tanítás az eszkatológia. Tulajdonképpen, amiről az elmúlt adásokban beszéltünk, tehát, hogy van örök élet, a beteljesedés, a tisztulás állapota, a kározat állapota, ezek már mind az eszkatológiának a fő témái. A dogmatika a hit tanításának a rendszerében, traktátusai fejezetei között az eszkatológia az utolsó, amelyik az ember végső sorsát tárgyalja. Ennek a hitbeli témának az alapállítása az, hogy van beteljesedése az életünknek. Isten örök szeretet, szeretetből alkotott minket. Azt akarta, hogy az életünk kiteljesedjen, boldog legyen. A maga örök végtelen életéből akar minket részesíteni. Ezért van a világ. Ezért alkotta az embert. Ahogy Jézus beszél a föltámadásról, azt mondja, hogy Isten Ábrahám, Izsák és Jákob istene. Az élők istene. Isten számára Mózes idejében is, amikor így mutatkozott be, Ábrahám, Izsák és Jákob élnek. Örök szeretettel szereti őket. Az ő kezéből nem tudunk kiesni. Isten be akarja teljesíteni mindannyiunk sorsát. Ez a titok jelenik meg Jézus keresztjében és föltámadásában, hogy Isten legyőzi a halált, örök életre teremt. Szent János apostol ezt így fogalmazza meg, az élet megjelent. Isten örök, elpusztíthatatlan élete jelent meg Jézusban, az ő húsvétjában. Az az élet, ami legyőzi a halált, és amely számunkra is örök életet ad. Ez az eszkatológia főállítása, hogy az emberi életnek van beteljesedése. És ez a beteljesedés maga Isten. Az ember végső dolga, eszkatológikus sorsa az Isten. Önmagának teremtett, van helye az embernek az Istenben.
A végső dolgokkal kapcsolatban talán ez a legfontosabb kérdés, mikor lesz világvége. Annyit jövendöltek már erről, itt volt 2002, 2008, 2010, és csak nem lett vége a földi világnak. Meddig várjunk még? Ki dönti el, hogy na most akkor ennyi elég is volt, és itt a világ vége?
Hadd korrigáljam egy kicsit ezt a kérdést, nem ez a legfontosabb, hogy mikor. Jézus gyakran kérdezték a körülötte álló kíváncsi emberek, hogy mikor jön el az emberfia, mikor történik ez. Jézus azt mondta, hogy azt a napot, azt az órát nem tudja senki. Még az angyalok sem. Még a fiú sem. Csak az atya. azt mondta, hogy nem a ti dolgotok, hogy ismerjétek az időpontokat és a körülményeket. Nem az a fontos, hogy mikor jön el. Jézus egy kicsit ki is akar ebből a sémából mozdítani minket, amikor azt mondja, hogy ezt nem tudják az angyalok sem, a fiú sem. Azt mondja, hogy ő sem, mint ember, az emberségében nem tudta. És nem is volt a számára lényeges. Egyébként egy gyönyörű mondata ez az evangéliumnak, azt is mutatja, hogy Jézus saját magát az angyalok fölé teszi. Azt mondja, senki nem tudja, még az angyalok sem, még a fiú sem, csak az atya. Tehát egyértelműen, mint Isten fia nyilatkozik meg, de azt mondja, hogy az emberségében ezt ő sem tudja, és nem is lényeges. Egy másik példabeszédében, amikor beszél az igazságtalan bíróról és az özvegyről, aki állandóan nyakára jár, így fejezi be, hogy vajon az Isten nem szolgáltat-e igazságot választottainak, akik éjjel-nappal hozzá folyamodnak, vajon megvárakoztatja-e őket? Mondom nektek, hamarosan igazságot szolgáltat. De azt mondja, nem ez a kérdés, nem ez a probléma, hogy mikor, hanem azt mondja, csak az a kérdés, hogy amikor az emberfia eljön, talál-e hitet a földön. Az igazi kérdés nem az, hogy mikor jön el, hanem az, hogy amikor eljön, én készen állok-e. Az igazi kérdés az, hogy kitartsak a szeretetben, az imában. Ezzel kezdi ezt a példabeszédet, szüntelenül kell imádkozni, nem szabad belefáradni. A mi dolgunk tehát nem az, hogy számolgassuk az időpontokat, hanem az, hogy készen álljunk. Bármikor jön, készen álljunk, mint a tolvaj, aki éjjel jön, ébren, égőmécsessel várjuk az üdvözítőt. Később az ősegyház Péter apostol levelében így fogalmazza, az Úr szemében egy nap annyi, mint ezer év. Ezer év annyi, mint egy nap. Ne tartsuk őt késedelmesnek, ne foglalkozzunk ezzel, hogy pontosan mikor jön el. Egyébként a világ végét az ember hajlamos megpróbálni beazonosítani és ilyen módon várni. Nem csak 2000-re várták, hanem sokkal hamarabb, már tulajdonképp Jézus kortársai. Például olvasok az első tesszalonikai levélben, hogy sokan nem is dolgoztak, mert azt gondolták, hogy Krisztus hamarosan visszatér, és erre a kicsi időre már nekik nem kell ilyesmivel foglalkozni. És Pál apostol egy kicsit ezt korrigálja, helyre teszi, és aztán azt mondja, hogy azt, hogy az Úristen hogyan jön el, Krisztus hogyan jön el, pontosan mikor, ezt nem tudjuk, de azt tudjuk, hogy majd, amikor megérkezik, akkor a halottak föltámadnak, és aztán így folytatja meglepő módon, hogy mi, akik élünk, átváltozunk, és vele együtt a mennybe ragadtatunk. Mi ebben a meglepő? Hogy Pál apostol maga is azok közé számítja magát, akik megérik Jézusnak a második eljövetelét. Azt mondja, mi, akik élünk, átváltozunk. Később aztán Pál apostol már világosabban lát, hogy valószínűleg ő nem fogja ezt megérni, és akkor már azt írja, hogy számomra az élet Krisztus, a halál nyereség. Vagyis akkor már számol a saját maga testi halálával is. Vagyis már az ősegyházban volt egy ilyen feszültség, egy nagy várakozás arra, hogy Jézus hamarosan eljön. És az ősegyház is erre figyelmezteti a keresztényeket, hogy nem ez a lényeges, hogy az időpontokat, a körülményeket tudják. Hatalmas várakozás volt az ezredik év táján. Ugyanis van a jelenések könyvében szó az ezer éves krisztusi uralomról és annak a végéről. Akkoriban is sokan, Szent István korában sokan várták a világ végét. De hát sok ilyesfajta időpont van. Jehova tanúi 1800-as évek végén több alkalommal meghirdették szintén a világ végét. Nem ez a dolgunk, hogy ezt számolgassuk. Az, hogy pontosan ennek a földi emberi történelemnek mikor lesz vége, ez múlik az emberi szabadságon is. A történelem az Isten gondviselésének és az emberi szabadságnak az összjátéka. Rajtunk is múlik, hogy ez a történelem hogyan alakul. Hogy lesz-e egy atomháború, ami elpusztítja az egész emberiséget. Vagy az emberiség talál-e olyan módot, hogy a Földről egy másik bolygóra át tud költözni, mielőtt a napunk, amelyik az életünk föltétele, egy vörös óriássá válna, és a Földet is fölperzselni, meg tudjuk-e találni a módját annak, hogy egy másik égi testen oxigént tudunk létrehozni, vizet létrehozni, tápanyagot, és ilyen módon az emberiség túl tud élni, nem tudjuk. és múlik az emberi szabadságon is, az emberi bölcsességen is. Vagyis ez egy kétszereplős dolog a történelmünk, és az is, hogy ennek mikor és hogyan lesz a vége, a beteljesedése. De nem ez a fontos a mi szempontunkból. A mi szempontunkból ez a fontos, hogy az életemet szépen éljem. Szeretetben, imádságban, hitben, hogy amikor az Úr eljön, készen találjon. A mi személyes világ végénk a halálunk. Amikor Krisztus kopogtat, amikor minket hazahív, a fontos, hogy készen álljak, akkor, amikor érkezik.
Pedig az időjárás változást, az északi sarkon a jégmegrepedést, a kevés esőt, sok betegséget is már a világvége jeleivel azonosítják azért az emberek.
Biztos, hogy ahogyan most pusztítja az ember a környezetét, a klímaváltozás és nagyon sok minden más, ezek rendkívül aggasztó dolgok, és könnyen lehet, hogy nagyon nagy katasztrófákhoz vezetnek. Bízunk azért abban, hogy az embernek meg lesz az a bölcsessége, hogy valamilyen módon fékezni tudja ezeket a hatásokat, illetőleg valamilyen módon túl tudja élni, ha nem is az egész föld felületén, lehet, hogy lesznek élhetetlenné váló részei a földnek, mint Afrikának a Szahara környéki területe, lehet, hogy teljesen fölperzselődik, és emberi lakásra lehetetlenné válik, de lehet, hogy Szibéria és a déli sark mondjuk gyönyörű zöld vidékké válik, ahova nagyon sokan át tudnak költözni. Nem tudjuk ezt a jövőt sem, és nyilván óriási felelőssége az embernek, hogy próbálja a teremtett világot megóvni. Nem kizsákmányolni, hanem jó, szelíd pásztorként megőrizni a következő nemzedékek számára is.
Mennyire helytálló, hogy egy váratlan eseményre azt mondják az emberek, hogy ez egy apokaliptikus jel?
Ezt mindig kellő történelmi távlattal kell nézni, tehát nagyon sokan a Jelenések könyvének egyes részleteit, az üröm például, ami a tengerbe esik, ez a fekete üröm, ennek a fordítása Csernobil, a fekete dolog. Nyilván nagyon sok minden ártott már a tengereinknek, voltak hatalmas vulkánkitörések, amivel városok és kisebb kultúrák egész pusztult el. Látunk ilyen városokat, amelyek teljes mértékben a vulkánok, vagy pedig egy ilyen tengeráradásnak az áldozatai lettek. A Holtengernek például a partjainál, illetőleg a vízszint alatt is vannak nagyon nagy ókori városok. Valószínűleg Szodoma és Gomorra története is innen ered, egy tényleges kataklizma, természeti katasztrófának az eredménye, ami végérvényesen ezeket a városokat elpusztította. Tehát azt gondolom, hogy kellő történelmi távlattal kell nézni, és amikor hajlamosak vagyunk mindent a magunk korára beazonosítani, akkor gondolni arra, hogy voltak például hatalmas pestis járványok, amik egy-egy városnak a kétharmada meghalt. És mi kétségbe vagyunk esve, vagy nem tudom, 20 ember valahol életét veszi, és azt gondoljuk, hogy itt a világ vége, és közben sokkal szörnyűbb tragédiákat élt át, akár a magyarság, ha gondolunk arra, hogy tatárjárás a magyarságnak nem tudjuk pontosan hányat részét, de egy egész jelentős részét, talán egy negyede körüli részét elpusztította. A török uralom körülbelül a felét, ezt is kevesen tudják, hogy a török hódoltság előtt körülbelül 4 millió magyar lehetett, ami akkoriban egy nagyon nagy európai népnek számított, az angolok létszáma is ugyanennyi volt abban az időben, tehát egy nagy európai nép volt a magyar. A török után összesen lehettünk körülbelül 2 millióan magyarok. Nagyon sok történész azt mondja, hogy a történelem nagy csodája, hogy ebből föl tudtunk támadni, újra tudtunk kezdeni. Más népeket, cseheket, szlovákokat, vagy akár délvidékről a beáramló szerbeket, horvátokat, a svábokat, németeket be tudtuk integrálni a népünkbe, és ilyen módon a magyarság lassanként egy 200-300 év alatt meg tudott újra erősödni. És voltak nagyon nagy kataklizmák, mind a történelemben, mind a magyarság életében, nem a mostani idők talán a legszörnyűbbek, vagy nem most kell azt éreznünk, hogy mindennek vége.
Visszakanyarodva a mai témánkhoz, azt mondja az egyház, hogy Krisztus az idők végén dicsőségben újra eljön, hogy beteljesítse a megváltást. Nem a kereszten történt halálával, majd feltámadásával váltott meg minket. Ha másodszor eljön Krisztus, akkor mindenkit fel fog támasztani, mindenki kap egy új testet. Azok is kapnak, akik esetleg a pokolban vannak. Miért van szüksége a léleknek a feltámadás után testre, amikor az idők végéig test nélkül van? Milyen lesz ez a test? Ha valaki 100 évesen hal meg, akkor egy ráncos öreg, alig mozgó testet képzeljünk el, amikor meg mondjuk 2 napot él egy csecsemő, akkor meg egy pici baba testét. Mi történik Krisztus második eljövetelekor? Ha megszűnik ez a világ, akkor mi lesz vele?
A Biblia és maga Jézus is beszél a második eljövetelről, az emberfia visszatéréséről, eljöveteléről. Ezt idegen szóval a Biblia eredeti nyelvén, a görög nyelven így nevezik, hogy parúzia, ami szó szerint azt jelenti, hogy jelen lét, megjelenés. Vagyis nem annyira az a lényege ennek a hitigazságnak, hogy valahonnan távolról Jézus visszatér. Magát a mennybe menetelt sem úgy kell elképzelnünk Jézusnak a földi működésének a végét, mint egy ilyen helyváltoztatás. Nem egy különleges űrutazás, ahogyan Jézus elmegy egy távoli vidékére az univerzumnak. Jézus velünk maradt, ahogy mondta, én veletek vagyok minden nap a világ végéig. A világ nem lát majd engem, mondta, de ti láttok, mert én élek, és ti is élni fogtok általam. Vagyis Jézus itt maradt közöttünk. A mennybe menetel azt fejezi ki, azt valósítja meg, hogy Jézus az Atya jobbján van, oda kerül, az Atyával együtt uralkodik, a mennyei trónust elfoglalja, legyőzi a bűnt és a halált, és az Atyával együtt uralkodik a világon. Ezt akarja kicsit jelképes módon elmondani a Biblia, hogy fölment a mennybe, helyet foglalt az Atya jobbján. A menny az nem egy hely, hanem a megdicsőülés állapota. Istennek nincsen helye, mert nincsen teste. Nem helyezhető el egy ilyen fizikai helyen. És éppen ezért Jézusnak a második eljövetelét sem egy ilyen fizikai visszatérésnek kell elképzelnünk. Sokkal helyesebb ebből az eredeti görög szóból kiindulnunk, ami azt jelenti, hogy megjelenés, jelenlét. Mit jelent tehát a parúzia? Azt, hogy Jézus, aki mindig is itt volt a történelemben, jelen van a világ végéig, az ő jelenléte a történelem végén fölragyog. Mindenki számára nyilvánvaló lesz. Ahogy Jézus mondja, látni fogják az emberfia jelét. A föld minden népe látja majd, és veri majd a mellét, vagyis megbánja a bűneit. Ebben a fényben meglátják az Istent, és meglátják önmaguk sötétségét, esendőségét is. Jézusnak a második eljövetele ezt jelenti, a történelem vége, amikor fölragyog Jézus titka, mindenki előtt teljesen nyilvánvalóan. A történelmünk beteljesedik, Jézus az omegája ennek a történelemnek, benne teremtetett minden, és ő az, akiben beteljesedik minden. Ezzel kapcsolatos a halottak föltámadásának a hitigassága is. Az egyházunk és maga Krisztus azt tanítja, hogy Isten nem csak egy lelki üdvösséget ad nekünk, hanem az egész embert üdvözíti. Az embernek lesz valami fajta föltámadott teste is. Ahogy erről már volt szó, a föltámadott testet egyáltalán nem úgy kell elképzelnünk, mint a földi testünket. Pál apostol így mondja, hogy szellemi testben támadunk föl. Ahogy a más egy földi test ragyogása, mondja Pál apostol, és más egy égi testnek, egy csillagnak a ragyogása, éppen így más a földi test, és más ez a mennyei szellemi test, amit majd kapunk a föltámadás után. Ahogy nyilvánvalóan látjuk ezt Jézusnak a föltámadt testében is, hogy teljesen más, mint az azelőtti. Zárt ajtók mögött vannak az apostolok, és egyszer csak Jézus ott van közöttük, megáll, aztán eltűnik hirtelen a szemük elől. Nem is ismerik meg egyből, mintha nem is olyasfajta lenne a teste, mint addig volt. Az emószi tanítványok hosszasan mennek vele együtt, és csak később a kenyértörésben nyílik meg a szemük, és ismerik meg őt. Vagyis egy titokzatos, különleges test az, amivel a föltámadás után az üdvözültek bírni fognak, és amilyen által Krisztus is megjelenik a tanítványoknak. Mit jelent ez, hogy van testünk is az örök életben? A testnek a lényege itt a Földön is az, hogy kapcsolatot tudok teremteni valakivel. Ha van egy gondolatom, ami az én szellememben születik meg, ezt a gondolatot a másik ember nem tudja. Nem tudom neki csak lélekkel átvinni. Ha nem kell hozzá a testem, kellenek hozzá a hangszálaim, amelyek megrezgetik a levegőt, és a másik füléig eljut ez a hangrezgés, ő is ezt le tudja fordítani, az idegszálak elviszik az agyának a halló részébe, az agynak erre a területére, és ilyen módon tudja a gondolatomat a másik embernek a szelleme befogadni. Két lélek nem tud kommunikálni. Csak akkor, ha van mind a kettőnek teste. Vannak hangszálaik, vannak érzékszerveik, és ilyen módon a testen át tudnak kommunikálni. A föltámadt test is ilyesmit jelent, hogy képesek leszünk egymással is kapcsolatba lépni, egymással kommunikálni. A megdicsőlés után, a halálunk után nem válik az ember istenné, hanem teremtmény marad, és ezért lesz neki egy ilyen végessége, és nem is pont olyanná lesz, mint az angyalok, hanem véges teremtményi létünk marad, aminek fontos része ez a feltámadt test is. Egészen más ez, mint a mostani testünk. A mostani testünk lényege szerint romlandó. Minden sejtünk romlandó. Teljesen képtelen az örök létre. Tehát nem ehhez hasonlónak kell elképzelnünk. Ezért ezek a kérdések is helytelenek, amikor azt kérdezzük, hogy egy 100 éves hogy fog kinézni, és egy kis bomba hogy fog kinézni. Nem így fogunk kinézni, mint most. A mostani testünknek is az állandóságát nem a fizikai anyag adja. A fizikai anyagunk körülbelül 7 évente kicserélődik. A testünknek, a lényünknek a szellemi része adja az azonosságot. A DNS, az agyunk, az emlékeink, tehát a szellemi részünk, a testnek a szellemi része adja meg az azonosságot, és ez így van a föltámadt test esetében is. Az egyházunk tehát ezt tanítja, hogy valami fajta folytatása az egész embernek lesz, nem csak egy részének, nem csak a lelkének. Így is mondja a Biblia, hogy új eget és új földet teremtek. Vagyis valamilyen beteljesedése az egész anyagvilágnak lesz. Semmit sem teremtett fölöslegesnek az Isten. És minden, ami nekünk fontos, a csillagok, a felhők, a madarak éneke, valamilyen módon lesz folytatása, lesz beteljesedése. Az emberi szellemben megvannak ezeknek az emlékei, és valamilyen módon az örök létben is meg lesz a helyük.
Lenne még egy nagyobb átfogó kérdéssorozat a lélekvándorlásról, de azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy ebben most nem lehetne belekezdenünk, nem szabad belekezdenünk, mert viszonylag hosszú időt ölelne fel. A mai műsorunkat akkor most be is fejeznénk. Izgalmas témákról beszélgettünk, de jövő héten is tartsanak velünk, hiszen folytatjuk megkezdett témánkat. Maradjanak velünk, hallgassanak minket, tartalmas időtöltést mindenkinek, ne felejtsék el telefonszámunkat 061-999-4432. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Hitkapuja. Székely János püspökatya és Soproni Mónika hitvédelmi műsorát hallották.